Oké, okay. Alapvetően az a helyzet nálam, hogy szeretem Pál apostolnak a leveleit, történeteit, elsősorban hallgatni, de olvasni is, ugyanis talán így őt mondanám, hogy így közel állhat hozzánk olyan értelemben, hogy neki már nem kellett arra várni, hogy majd valami megváltó eljön egyszer, amit így megígértek, illetve ugye akkor ő már a mennyben volt, tehát Jézus, mint ahogy most is, és igazából ez alapján azt gondolom, hogy hasonlókat élhetünk meg mi is, mert így fizikális testben nem tudunk így Jézussal találkozni, mint ahogy vélhetően Pál sem, és ezért nekem testhez állóbbak az ő történetei. És alapvetően azt tudom róla így nagyon röviden elmondani, hogy rengeteget tanulhatunk tőle, így Páltól. Ugyanis ha belegondolunk, akkor hogy kezdte az életét? Alapvetően nem is Pálként kezdte, hanem Saulként, aki üldözte a keresztényeket. És hát ugye ismeritek a sztorit vélhetően, tehát nem szeretnék nagyon belemászni. Egyszer, amikor a damaszkuszi úton ment, akkor ugye egy nagy fényesség vette őt körül, és így megkérdezte, hogy ki vagy te, Uram, és a mennyei hang azt válaszolta neki, hogy az, akit te üldözöl. És hát ennek ugye következménye volt, hogy megvakította Isten, amikor beért Damaszkuszba, 3 napig nem evett, nem ivott, plusz nem is látott, és aztán volt ugye egy Anániás nevű ember, akit Isten használt arra, hogy imádkozzon Saullal a gyógyulásáért, megtéréséért, ami azért volt érdekes, mert ugye Saul üldözte a keresztényeket, egy keresztény meg Isten egy ilyen emberhez küld, tehát tök lehetetlen szituáció. És hát ugye a vége pedig az, hogy ugye Anániás imádkozott Saullal, aki megtért, visszatért a látása, sőt, mi több megkeresztelkedett, és Pál apostol néven beírta magát a történelembe, akinek ugye rengeteg próbát kellett kiállni, a börtönbe volt, aztán ugye végül is ki is végezték a végén, de miért akarok én erről beszélni? Azért, mert amikor így nagy vonalakba tekintem át az életét, akkor így egy szó jut róla eszembe, ez pedig a hálaadás. És így gondolkoztam, hogy milyen frappáns címet lehetne adni ennek a gondolatnak, de egyszerűen csak maradtam a hálaadásnál, és maradok annál, hogy mit adhat nekünk, vagy mit üzenhet nekünk Isten mondjuk a 2021-es évre. Ugye hálaadás. Nehéz helyzetben alapvetően azt gondolom, hogy tök könnyen megtaláljuk Istent. Hogy ne menjek nagyon messzire, akár itt van ez a csodálatos vírushelyzet, és vélhetően nem esik nehezére az embernek úgy imádkozni a szeretteiért, a gyógyulásért, vagy egyáltalán azért, hogy bele se kerüljön. Ja, és könnyű, itt van, körülvesz bennünket, a csapból is ez folyik, média, hagyjuk is. Ja, de ha most nem a Covid, akkor lehet a munkahelyünk, iskola, egy vizsga, bármi. De itt még csak arról beszéltem, hogy ugye Istenem segíts az adott helyzetekbe, körülményekbe. Ezt még nem biztos, hogy nevezhetjük hálaadásnak. Azt gondolom, hogy hálaadással, és tisztelet a kivételnek, de ritkábban megyünk Istenhez. Mit vonhat magával az, hogy nem figyelek arra oda, hogy hálát adjak? Vagy ugye miért adhatunk hálát? Hát persze olyan dolgokért is, hogy fú, sikerült megcsinálnom azt a valamit, elérnem azt a valamit. De mi van, hogyha most semmi grandiózus dolog nem történt a héten? Nem léptettek elő, stb. Akkor nincs egy olyan impulzus az életünkbe, ami arra ösztönözne, hogy adjunk hálát, ha csak mi erre nem figyelünk oda. És mivel jár ez, hogyha nem adunk hálát? Akkor ez bele tud minket vinni abba a helyzetbe, hogy csak nem figyelünk oda emberekre. Mondjuk ott ül mellettem a Gábor, hétről hétre hangosít. Amióta belekóstoltam, rájöttem, hogy tök nehéz. De hát én megvetítek, és mit csináljak vele? És nem figyelek oda arra, hogy mondjuk így megjegyezzem néha a Gábornak, hogy figyelj, kösz, nem nekem kellett, vagy köszönjük a te szolgálatodat, mert ez sokkal nagyobb, mint hogy ti itt most láttok-e valamit a kijelzőn, vagy hogy most nem. Olyan embereket tudunk vele elérni, aki nem tud itt lenni, akár a járvány miatt, akár bármilyen más probléma miatt. Ja, de ha ezekre nem figyelünk oda, akkor megromolhatnak kapcsolatok. Vagy nem feltétlenül megromolnak, de sablonossá, felületessé válnak kapcsolatok. Vagy felületessé válnak dolgok az életünkbe. Eddig örültünk neki, amikor megkaptuk, és aztán evidens, hogy van. Ja. Vagy ugyanígy a házasságunk, hogy halleluja, buli ezerrel, igen drágám, mindörökké meg egy nap, és aztán eltelik X idő is. Hát, egy egyszerű példa, minden reggel odaadom a kávét, és azt mondom, hogy szeretlek drágám, és ezt neked készítettem, és a végén eljutok odáig, hogy ez kimerül egy, csak odaadtam a kávét, mert már megszoktam, mert 10 éve ezt csinálom, de 2 éve nem hallotta tőlem a párom mondjuk, hogy hát szeretlek, vagy ilyenek. Tehát abszolút kapcsolatokat és dolgokat az életünkbe tesz sekélyessé, hogy a hálátlanság. És ha megengeditek, akkor bátorkodom megosztani tényleg tömören egy szakaszt az életemből. Így egy-két embernek próbáltam sikertelenül beszélni róla, mindig csak hát az elmúlt fél évem így emlegettem. És ez a 2020-as évemnek a második fele. És nem tudtam, hogy mit kell belekezdjek, kinek kell elmondjam, csak így Isten a szívemre helyezte, és mikor jött a felkérés, azt mondtam, hogy jó, akkor lehet, hogy ez az az alkalom. Lényegre törően volt egy saját elképzelésem, egy saját projektem, egy saját magam által kigondolt weblappal. A lényeg, hogy az első körben 2 célt szolgált volna. Az egyik nyilván hosszú távon anyagi bevétel, illetve bizonyos más oldalak, rendszerek fölött, amik nekem nem tetszettek, az uralom. Ja. Alapvetően ennek alá rendeltem mindent. Tehát konkrét mindent. Ugyanakkor megfogadtam nyilván ebből kifolyólag rossz prioritásokat. Némi jó is volt benne, mert a kulcs, amit, és ezt így próbálom mai napig tartani, hogy ez az igenetek legyen igen, a nem. Úgyhogy ez inkább nem abban nyilvánult meg, mint általában, hogy igen, persze, itt vagyok és csinálom, hogy ne csinálnám, és a, mit tudom én, 2 nappal előtte megkérdezték volna, hogy igen, Peti, és hogy állsz vele? Még el se kezdtem. Tehát hál' Istennek nem ez volt, hanem ez inkább abban nyilvánult meg, hogy nagyon sok mindenre, szinte mindenre nemet mondtam. De ezt legalább be tudtam tartani. Szóval a lényeg, hogy ettől eltekintve rossz prioritásokat fogalmaztam meg magamnak, és tartottam be. Ugyanakkor volt egy, hát ez a mindennapi nyomásnak nevezhetjük, ugye a munkahelyen például. És ott szerettem volna előre törni, nem én, hanem úgymond én és a csapatom, de mivel én felelek értük, ezért nekem kell oda tegyem magam a cégnél. És vitákba bonyolódtam, akaratomat próbáltam így végigvinni a munkáim folyamán, ami részben sikerült, részben nem. A csapatomat próbáltam megvédeni, akit próbáltak széncincálni. Nem kell nagyon részletezzem, hogy mindez járt némi haraggal és feszültséggel. Arról meg pláne nem kell beszélni, hogy ez nyilván visszaköszön mondjuk az otthon létembe vagy a környezetembe. És tudod, gyülekezet, házasság, család, barát, haveri kör, ez ilyen népmesébe illő módon történt meg. Hol volt, hol nem volt. Ja. És a vége az lett, hogy szinte semmi nem sikerült. Tehát voltak elképzelések, voltak küzdelmek, de javarészt bukás volt mindegyik egy bizonyos szinten. Majd évvégi szabadságomon, amikor éppen pont ráértem, így leraktam a munkát, ebben kategorikusan döntöttem, hogy kit sértek, meg kit nem érdekel, értsétek jól, tehát csak ez a munkahelyre vonatkozott, és azt mondtam, hogy nem, ez a családi, barátok és a többi. És aztán végig gondoltam így az elmúlt időszakomat, hogy hát ez így baromira nem jó, mert egy fenékkel több lovat megülni, úgyhogy az mindenhol egyforma teljesítménnyel járjon, ez nem lehet. És az az igazság, hogy mikor így végig gondoltam az egészet, így egy mondat jutott eszembe, hogy tudod, látom, hogy mire vagyok képes, és elegem van magamból. Ja. És föltettem azt a kérdést, hogy fél évnyi káosz, miért? És hát, itt, ahogy utaltam rá az előbb, igazából csak eltávolodtam Istentől. És ha nem foglalkozol Istennel, akkor, és csak jön a sekélyes minden nap, persze jöttem Isten tiszteletre, mert tapasztaltátok, hogy volt vetítés, meg mi egymás, meg úgy jegyzeteltem is, tehát tényleg úgymond jelen voltam. De más az, hogy eljársz ide, és más az, hogy milyen a te személyes kapcsolatod Istennel. Ugyanis lehetek én itt fizikális testben, még akár most is, és így messzi vagyok Istentől. Lélekben, szívben. Ja. És így ugye elkezdtem olvasni így a Bibliát, úgy voltam el, hogy jó, akkor most így leteszünk szépen mindent. Tudtam, hogy új prioritásokat, döntéseket kell fölállítani, de azt mondtam, hogy nem. Tehát én most nem akarok semmit döntést hozni, nem akarok semmit túlagyalni. Elegem van magamból, forduljunk Istenhez, majd amit ad. És bármit ad, abba szeretnék beleállni. Ez volt a gondolat. És akkor adott egy ige szakaszt így Isten. Ez az 1 Tesszalonika 5-ből lesz, ahol hát így maga az írás az Jézus eljövetelének idejéről, illetve hogy hogyan kell arra mindig készen állni, hogyha éppen mondjuk most jön el Isten, vagy bocsánat Jézus, akkor készek legyünk arra, hogy ővel elmehessünk. Úgyhogy 1 Tesszalonika 5, 9. verstől olvasva, azt mondja, mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által. aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Kérünk titeket, testvéreim, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előjáróitok az Úrban, és intenek titeket. Munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel, éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreim, hogy intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a csüggetteket, gyámolítsátok az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkivel. Vigyázzatok, hogy senki rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra. Valamint ugorva egy kis lépést a 21-22-be, mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, azt tartsátok meg, őrizkedjetek mindentől, ami gonosznak látszik. Alapvetően, amikor először elolvastam ezt így, szabadság alatt, bármikor így olvasom az igét, akkor olyan tök egyértelmű, hát persze, hát most ezt a, nem tudom, 10 verset, ha össze kéne foglaljam, hát tulajdonképpen mindenkivel tegyetek jót, szeressétek egymást, legyetek önzetlenek, pont. És ez mindig olyan egyértelmű számomra, hát persze, mi mást. De akkor miért bukunk el benne? És tényleg azt gondolom, hogy nekem legalábbis egy ilyen útmutatást ad, akár az évemre, akár az életemre, vagy akár az adott helyzetekre. És nem nekem kell azt eldöntenem, hogy legyen az munka, vagy hobbi, vagy saját projekt, hogy abban nekem akár melyikkel kell foglalkozzam, melyikbe kell időt áldozzak, mennyi időt, hanem tényleg oda kell menjek Isten elé, hogy te mit akarsz. Mert bármibe is fogunk, ha az nem Istentől való, akkor nem lesz rajta áldás. És a rossz döntés jele, hogy csak végzed azt, amit eldöntöttél, és elvisz Istentől. Mondom még egyszer, lehet, ide jársz gyülibe, és örülünk neki, de csak nincs kapcsolatod vele. Ja. De a jó hír, mint mindig az, hogy van megbocsájtás. És ebben az esetben azért tetszik Pálnak a sztoria, mert habár lehet, hogy nem úgy kell Saulként gondolkozni, hogy akkor Saul üldözte a keresztényeket, illetve üldözte Istent, akkor most mi is üldözzük Isten, nem. De alapvetően valahol mindannyian Saulként kezdjük olyan értelemben, hogy távol vagyunk Istentől. És ebbe nyilván még az is belefér, hogy esetleg hát jó, nem üldözöm, de csak haragszok rá. Úgyhogy nem is hiszek benne. Kedvencem, mikor valaki elmondja, hogy ő nem hisz Istenben. És aztán valami van az életében, akkor egyből Istent veszi elő. Na mindegy. Tehát mindannyian Saulként kezdjük. És nem tudom, hogy ki a te életedbe az Anániás, akit Isten arra hív el, hogy oda menjen hozzád, és imádkozzon érted, vagy megtaláljon Isten rajta keresztül téged. Ja. És hogyha Saul, aki üldözte, ölte, gyilkolta, a keresztényeket, illetve ezáltal Istent. És őt kiválasztotta, és terve volt vele, és ma bárkit megkérdezel Pál apostol neve, biztos, hogy mond valamit, és biztos pozitív értelmű, akkor te a saját magad problémájával, gyengeségével, téged is ugyanúgy kiválasztott Isten arra, hogy az ő szolgája légy, illetve hogy szabadságod legyen ő benne. És csak így a végére így föltettem egy-két kérdést, csak így gondolkodásként, hogy amik így bennem is följöttek közbe, hogy valós a hitem? Úgy értem, honnan tudhatom én azt, hogy túl azon, hogy eljárok egy istentiszteletre, vagy egy házi csoportba, vagy valahova, de attól van nekem személyes kapcsolatom Istennel. Tudod, hogyha bajom van, akkor kihez fordulok? Ja. Vagy csak a kegyelmi, vagy bocsánat, a kényelmi szférámig hiszek? Tudod, azt mondom, hogy ó, igen, megnyertük az ötöst, halleluja. Vagy legyünk egy kicsit közelebbiek. Átment a gyerekem a vizsgán, halleluja. Köszönöm, Uram, de jó. Vagy ha nem történik semmi, akkor csak tudok-e hálás lenni? Tudom-e azt mondani, hogy tudod, ott vagyok. Mindenki azt mondja, és igaz, hogy miután ugye, tartós egészségügyi problémám van, illetve krónikus egészségügyi problémám van, akkor mi extrán veszélyeztetettek vagyunk, mondjuk itt a Covid idején, és te tudod, itt vagyok. És ezzel nem arcoskodni akarok, hogy ennek ellenére eljövök, és pedig én azt mondhatnám, hogy akkor otthon maradok, de itt vagyok, mert itt akarok lenni, és csak hálás vagyok, hogy míg a csapból is a negatív hír folyik, illetve nyilván személyesen tapasztaljuk embereknél a betegséget, ne adj Isten az elhúnyást, addig tudod, én itt vagyok. És gondolkozhatsz akár így. Vagy tényleg, megnézel egy híradót, én nem tudom, már csak akkor nézem, mikor valaki bekapcsolja, mert nincs rá igényem, de az emberek nyomják magukba ezt a töménytelen mennyiségű negatív dolgot, és ami rendben van, szívügye, de csak hálása azért, hogy ő ennek mondjuk nem a részese, őt nem rabolták ki, őt nem erőszakolták meg. Az ő gyereke nem drogozik. És sorolhatnánk, tudod, hálásak vagyunk ezért, vagy ha bár nincs benne tapasztalatom, de valamiért így tényleg rendszeresen így eszembe jut, hogyha ha így gyerekes családdal találkozok, hogy tudod, ott van a gyereke, és olyan, amilyen, de hálás lehet, hogy minden reggel szalad elé, hogy apa, anya, tudod, hálás lehetsz a gyerekedért. Ja. És aztán, ahogy hálát adunk azért, amink van, vagy azért, ami sikerült, ez segít közelebb kerülni Istenhez. Mert nem azért vagyok hálás, hogy én milyen ügyes vagyok, hanem azért vagyok hálás, hogy Isten így nap mint nap megadja az életembe. A férjemet, a feleségemet, a gyerekemet, a munkámat és az egészségemet. Ja. Úgyhogy lehet ez számunkra egy jó üzenet a 2021-es évben, hogy bármibe vagy, azt csak próbáld meg úgy kezelni, hogy ez nem természetes, azt az áldozattal jár. Mert valaki az időt adja azért, hogy neked jobb legyen, leginkább az idejét adja. Valaki a pénzét adja. Tehát tényleg ne vegyük természetesnek azt, amink van, hanem tekintsünk oda Istenre, legyünk neki hálásak. És ami közeledünk hozzá, ő közeledik hozzánk. És ha ráhallgatunk, akkor pedig az is biztos, hogy nem lesz könnyű, de az is biztos, hogy áldás lesz rajta. És ha az Isten szerint való úton járunk, akkor nagy baj nem érhet. Ja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.